Akkor Izrael az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma Héber naptár szerint 5772, Hesmáhó 7-e a polgári naptár szerint 2011, november 3-a csütörtök van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov! Jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Mikrofonnál a főszerkesztő Ádám Ráhel híradásunk tartalmából. Komoly gazdasági és szoros politikai kapcsolatok épülnek ki Ciprus és Izrael között. A svéd szervezésű gázai sáv biztonsági blokkádjának áttörésére készülő hajók már 150 kilométerre vannak a gázai sáv partjaitól. Felfoghatatlan brutalitással szervezik meg szervkereskedők a szükséges árut Egyiptomhoz tartozó Szinái félszigeten. A CNN készített erről a botrányos ügyről egy részletes dokumentumfilmet, amiről mi is szólunk itt ma. Híreink után pedig a heti Tóra magyarázatot hallják a néhai dr. Raj Tamás felvételeiből. Részletes híreink. Komoly gazdasági és szoros politikai kapcsolatok épülnek ki Ciprus és Izrael között. Simon Peres államelnök ma hivatalos látogatásra a ciprusi köztársaságba érkezett. Nikóziában, a fővárosban ciprusi partnere Christopias elnök fogadta. A ciprusi közszolgálati tévé élő adásokkal és nagy terjedelemben közvetített műsorokkal tudósított és számolt be Simon Peres történelmi látogatásáról. A kétoldalú gáz kitermelésen és kőolaj feltárást előirányzó projekteken kívül szó esett a világot fenyegető veszélyforrásról, Iránról, az iráni atomfegyver megszerzéséről is. Simon Peres elmondta, a világ vezetőinek ígéretükhöz híven tenniük kell az iráni atomfegyver megépítése ellen. Nem szabad megengedni, hogy Irán atomfegyverhez jusson, mert ez a veszélyes tömegpusztító fegyver az egész világot fenyegeti, nem csak Izraelt, ha Irán kezébe jut. Semmi kétség afelől, hogy Irán nagy erőfeszítéseket tesz az atomfegyver megszerzéséért, és Irán az egyetlen olyan állam a világon, amely egy másik nép megsemmisítésével fenyegetőzik folyamatosan, mondta Nikóziában Simon Peres. Christopias ciprusi elnök a Simon Peresszel való találkozót megragadva a Ciprussal ellenséges viszonyban lévő Törökországnak a béke és kiegyezés üzenetét küldte. A ciprusi elnök felszólította Ankarát, hogy ellenségeskedés helyett vegyen részt az izraeli ciprusi közös projektekben, a földgáz kitermelő együttműködésben. Ciprus elvárja, hogy Törökország a törvény és a nemzetközi jog betartásával kapcsolódjék be ebbe a programba, éppen úgy, és éppen olyan játékszabályok mellett, mint ahogyan ezt Ciprus és Izrael teszi. A jelenlegi ciprusi-izraeli elnöki találkozón alá is írták a két ország energia miniszterei a természetes, megújuló energiaforrások kiaknázásának együttműködéséről szóló megállapodást is. Az egyiptomi energiaügyi miniszter teljesen véletlenül talán, de ma jelentette be, hogy Egyiptom felülvizsgálja az Izraellel megkötött gáz, földgáz szállítási egyezményeket, különös tekintettel a tarifákra. Több hónapos szünet után egyébként csak tegnap indult be újra a gáz szállítás Egyiptomból Izrael irányába. A földgáz vezetékeket ugyanis legalább 5-ször robbantották fel egyiptomi területen különböző iszlamista csoportok, a Mubarak rendszer megdöntése, a Mubarak elleni katonai puccs óta. Felfoghatatlan brutalitással szervezik meg egyiptomi szervkereskedők a szükséges árut Egyiptomhoz tartozó sínai félszigeten. A CNN TV hosszú beszámolója és megtörtént esetekkel alátámasztott dokumentum filmjéből kiderült, hogy beduin törzsek a sínai félsziget területén az Afrikából nyugat felé tartó menekültek egy részét rendkívüli brutalitással meggyilkolják, és szerveiket egyiptomi orvosok bevonásával sivatagi tábori kórházakban egyszerűen kioperálják a kiszemelt áldozatokból, majd eladják azt. Az áldozatokat egyébként elkábítják, és a dolog legszörnyűbb része az, hogy a szerveket a még élő emberekből operálják ki. Számos fényképfelvétel bizonyítja, hogy az afrikai menekültek holttestén, már aki ilyen szerv kioperáláson átesett, hatalmas varratok nyomai maradtak hátra. A svédek által szervezett gázai sáv biztonsági blokkádjának áttörésére készülő svéd, ír, kanadai hajók 150 kilométerre vannak csupán a gázai sáv partjaitól. A két hajó szóvivője közölte ma, hogy nem fognak éjszaka elindulni a gázai övezet felé, hanem megvárják a hajnali órákat. Közölték továbbá, hogy nem áll szándékukban fizikai konfrontációba kerülni az izraeli határőrséggel, és mindenki nyugodjon meg, mert be fogják tartani az izraeli parti őrség utasításait. Az újabb provokációban résztvevő két hajó érkezésére felkészült az izraeli parti őrség és a haditengerészet is, és minden bizonnyal az asdodi kikötőbe irányítják, majd kikötésre a gázai sávot megcélzó, provokációra készülő hajókat. Beszámoltunk a héten arról röviden, hogy felavatták Jeruzsálemben a leghosszabb kerékpár utat. A jeruzsálemi nagy parkot, városi parkot és a várost körbefonó 10 kilométer hosszú kerékpár út vadregényes tája a jeruzsálemi erdőség mellett vezet el. 42 kilométer hosszú kerékpár útvonalra tervezték eredetileg ezt a projektumot. A park Jeruzsálem és Emek Ha'arazim pontokat köti majd össze, a fővárosiak és a kerekező kirándulók legnagyobb örömére. Eddig a hírek, és most következzék a Tóra magyarázat.
Ábrahám történetét kezdjük olvasni ezen a héten. A zsidóság első ősapja a mai Irak északi területén elhelyezkedett Kárteus Úr városából indult útnak, majd rokonaival egy ideig a mai Irak és Szíria határvidékén levő fontos, de még mindmáig fel nem tárt ókori városban, Harránban települt le. Itt kapja meg Isten parancsát. Lech lecha miarcecha, umi molattecha, umi betavicha, el haarec, asher areka. Menj el országodból, szülőföldedről, atyád házából, abba az országba, amelyet majd mutatok neked. Figyeljük meg ennek a mondatnak a felépítését, sajátos szerkezetét. Három konkrét helyet sorol fel az írás, ország, szülőföld, apai ház. Ezután pedig egyetlen, bizonytalan hely következik. Asher Abekka, majd megmutatom neked. Amelyért Ábrahámnak el kell hagynia szinte mindent, ami számára fontos lehetett, hazáját, otthonát és családját. Mi persze jól tudjuk, hogy ez az ország nem más, mint Kánaán, az ígéret földje. Ő azonban ezt nem sejthette. Mégis azonnal vállalta küldetését, maradéktalanul teljesítve Isten parancsát. Ha először olvassuk ezt a bibliai verset, nyilván úgy érezzük, a három hely meghatározással Isten egyre szűkülti a kört, egy-egy kisebb terület elhagyásáról beszél. Holott a szent szöveg valójában fokozást tartalmaz. Nem könnyű ugyanis az embernek eltávozni a hazájából, még nehezebb szakítania a szűkebb pátriával. Ám a legfájóbb Ábrahám számára kétségtelenül a szülői ház elhagyása lehetett. Ő maga mégis teljesítette ezt egy bizonytalan remény jegyében. Ezek után olvassuk el a második mondatot, amely Ábrahám jutalmáról szól, és figyeljük meg, hogy szerkezete pontosan követi az imént tárgyalt első vers felépítését. Ve'efha ve'goy gadol, ve'varechha, ve'agad lashmecha, ve'heyi bracha. Én nagy népé teszlek, megáldalak, és nagyjá teszem a nevedet, hogy magad is áldássá légy. Három konkrét ígéret, és egy nem könnyen érthető, de nagy jelentőségű áldás. Vajon e háromnál is érvényesül-e a fokozás elve? Mit is jelent konkrétan Ábrahám esetében a három fenti ígéret? Az első ígéret, azért volt alapvetően fontos Ábrahám számára, mert időskora ellenére sem volt gyermeke, és már azt hitte, nem is lesz utóda. Gyermektelenül élek, házam birtokosa, szolgám a damaszkuszi Eliezer lesz, mondja. Isten ígéretének megfelelően többször is megnyugtatta Ábrahámot. Nem csupán fia születik, hanem itt azt mondja, nagy népé foglak tenni. A második ígéret, megáldalak, arra vonatkozik, hogy gyermekeiben áldás lel majd, s hogy megéri unokái születését is. A zsidó hagyomány szerint ugyanis ez a legnagyobb áldás. Sőt, ha utána számolunk, a bibliai történetnek Ábrahám nem csak unokái, hanem dédunokái születését is megérte. A Biblia szerint ugyanis, ezt ki lehet számolni, már József is 10 éves volt, amikor Ábrahám megtért az örök létvonába. És most lássuk, miről szól a harmadik ígéret. Vágad lesenehá, nagyjá teszem a nevedet. Az ember neve akkor válik valóban nagyjá, ha halála után is szeretettel és tisztelettel emlegetik őt, ha nem felejtik el az emlékezetét. Az első ősapa emléke pedig mindmáig él. Az ő népe és minden egyisten hívő vallás révén. Végül megkérdezhetjük, hogyan vált maga is áldássá Ábrahám, ahogyan azt a mindenható megígérte, behelyé Ábrahám. Nyilvánvalóan az egyisten hitáltal, hogyan népét, utódait és példája nyomán az egész világot, a tiszta erkölcsre, az áldásos, hívő életre megtanította. Nem véletlen, hogy Izrael népe nem Mózes istenéhez, tehát a törvény urához imádkozik, hanem az ősapár és mindenek előtt Ábrahám istenéhez fohászkodik.